Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 7 perc, november 28-a van. Üdvözlöm Önöket! Az egészségkód első felében az európai tojás kihívás kapcsán Schmidt Judit dietetikus a vendégünk. Szó lesz a tojás fehérje tartalmáról, a tojásallergiáról és arról, hogy milyen tévhitek vannak a mai napig a tojással kapcsolatban. A második részben a robotasszisztált ortopédiai műtétekről dr. Moravcsik Bence Balázs ortopéd traumatológus szakorvossal, a Budapesti Mozgásszervi Magánklinika orvosigazgatójával beszélgetünk, és témánk a csípő és térdprotézis műtétek evolúciója is, vagyis hol tart ma az ortopéd műtéti technológia. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Az egészségkódban most ritka módon a tojásról fogunk beszélgetni. Azért mondom, hogy ritka módon, mert így kifejezetten élelmiszerekről külön-külön nem szoktunk szót ejteni, viszont most azért is fogunk a tojásról beszélni, mert a fehérje tartalma szerintem mai napig nem világos, hogy milyen mértékben felel meg a vörös húsok fehérje tartalmával, a fehér húsok, vagy akár a halak fehérje tartalmával, hogyan érdemes kombinálni, és persze beszélünk a tojás allergiáról is. Aki a vonalban itt van velem, Schmidt Judit, dietetikus. Háló, üdvözlöm!
Üdvözlöm, köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
Az van, hogy mediterrán étrend gyakran említi a tojást, hogy heti 2-3 alkalommal érdemes tojást beiktatni az étrendünkbe. Egy kicsit ezt árnyaljuk, miért is fontos, és hogy milyen tévhitek vannak a tojással kapcsolatban, amik miatt ez esetlegesen kikerült az általános étrendünkből.
Bizony, a tojás az egy nagyon megosztó alapanyagunk, vagy táplálékunk, mert nagyon sokáig itthon egy kicsit tabunak számított tojást fogyasztani. Ennek a hátterében az áll, hogy alapvetően a táplálkozás tudomány az folyamatosan változik, és időről időre, amikor egy kutatási eredmény kikerül a lakosság számára, akár a média révén, akkor nagyon könnyen elterjedhetnek olyan tévhitek, amik utána akár több évre meghatározzák a fogyasztásunkat. Így volt például a koleszterinnel, ugye nagyon sokan nem mertek tojást fogyasztani, mert a tojás sárgájának a zsírtartalma az nagy mértékben ugye a koleszterin forrásnak számít, ez ugye egy állatéredetű zsíradék, a magas koleszterin szint az ugye szívérendszeri problémákhoz vezethet, és egyébként ezek népegészségügyi problémák is, tehát nagyon sokan szenvednek ettől Magyarországon. És ez kicsit meggátolta azt, hogy a tojást jó ízűen fogyasszuk, és akkor számolgattuk, hogy akkor mennyi koleszterin ehető, hány tojást ehetünk, stb. Viszont az utóbbi években egy kicsit azért ez puhult, és már nem vagyunk ennyire szigorúak, mi dietetikusok sem, mert kiderült közben, hogy ez a fajta koleszterin, amit így étrenddel eszünk, az nem annyira befolyásolja, vagy nem jelentős mértékben befolyásolja a vérünkben található koleszterin értéket, nyilván hat rá, de nagyon nagy ebben egyébként az örökletes faktor, mondjuk a családban volt, például érszűkület, érelmeszesedés, infarktus, stroke vagy ilyenek, tehát akkor ugye van egy fokozott kockázatunk, hogyan eszünk még más, tehát eszünk-e mondjuk zsíros húsokat, szalonnát, sertészsírral főzünk-e, sütünk-e, vajat használunk-e, vagy akár a zsírosabb sajtokat, tejszínt fogyasztjuk-e. Tehát nem önállóan csak a tojás az, ami ebben meghatározó. Itt inkább arra kell törekedni, hogy a mértékletes fogyasztást kövessük, tehát ahogy említette, hogy a mediterrán étrendben, ott ugye a halak, sovány húsok, sok zöldség, gyümölcs, teljes körülbelül gabonák mellett a tojás is egy nagyon jó alapanyag, amit valóban lehet heti több alkalommal fogyasztani, akár kis étkezésre, akár főétkezésre, vagy desszertként is.
Érdekes, amiket mond, hogy így a dietetikusok a táplálkozás tudományt próbálják lekövetni, de az nagyon érdekel, hogy egy dietetikus, hogyha kap egy ilyen új csomagot, hogy most a tojással annyira nem kell vigyázni, vagy hogy ezeket a tabukat megpróbálják lerombolni, akkor milyen forrásokat ellenőriz? Szóval hány táplálkozás tudósnak kell arról beszélnie, hogy valami valamilyen irányba változik, vagy valaminek a megítélése valamilyen irányba elváltozik?
Hát ez egy nagyon, nagyon jó kérdés, és örülök, hogy erről tudunk egy kicsit beszélni, mert ugye alapvetően a dietetikusok feladata az, hogy az orvostudomány, táplálkozás tudomány által és a kutatások révén nyert adatokat konyha nyelvre fordítsuk le. És valóban ez ugye nem, ahogy említette, nem egy kutatás eredmény, hanem itt ugye ilyen szakszóval meta-analíziseknek szokták mondani, azt jelenti, hogy nagyon sok kutatást átnéznek azok a kutatók, akik utána leszűrik a tanulságokat. Több ilyen eredmény után kerülnek be ezek az ajánlások a szakmai közönség elé, mind az orvosok, mind a dietetikusok köré. Mi rendszeresen képezzük magunkat szakmai konferenciákon, továbbképzéseken, ahol például akár ezekről is esik szó, hogy most hogyan módosultak azok az ajánlások, ami alapján mi az egyes embereknek, vagy csoportoknak, mondjuk akár kismamáknak, vagy gyerekeknek, időseknek átadjuk azt az információt, mindenféle szakmai, nehezen érthető kifejezés nélkül, például, hogy hogyan süssünk, hogyan főzzünk a tojással, ki ehet, mennyi tojást, és akkor utána nyilván egyéni szinten meg ezt még jobban tudjuk személyre szabni. Tehát azért ez valóban nem egy rövid folyamat. Mi is olvassuk a különböző szakmai folyóiratokat, a magyar hazai és a nemzetközi szakirodalmat, és ezekből tájékozódunk. A médiában sokszor hamarabb kikerül néha egy aktuális kutatási eredmény, ami mondjuk még nem eldöntött, hanem ugye tipikusan szokott lenni ezeknek a cikkeknek a végén, hogy további kutatások szükségesek. És ezek sokszor táborzolhatják aktuálisan a kedélyeket, de ezért fontos, hogy ezeket kritikus szemmel kövessük laikusként, és valóban a táplálkozás tudománnyal foglalkozó szakemberekre hallgassunk, hogy végül is hogyan együnk, ígyunk.
Korábban beszéltünk már a tojás kihívásról, szerintem érdemes egy picit ismételni, illetve hogy ez hol tart, és hogy meddig tart, és hogyha el tudja mondani egy mondatban, hogy mi ez az európai tojás kihívás, akkor azzal szerintem nagyon nagy szolgálatot teszünk mind a ketten a hallgatóknak.
Igen, hát tulajdonképpen a tojás kihívás az egy weboldal, vagy hát egy weboldalon érhető el a legtöbb információ, nagyon egyszerű, ez a tojáskihívás.eu, ahol játékos, egyszerű, olvasmányos információkat találunk a tojásról, hogy például milyen tápanyagok találhatók benne, melyik tojást válasszuk, hogyan tároljuk a tojást, ezek különböző ilyen kis infografikákkal, és ahhoz, hogy nagyobb kedvünk legyen ezeket az információkat befogadni, és aztán otthon alkalmazni, nagyon sok játék, és ugye a nevében is benne van kihívás, tehát játékok, nyeremények szolgálnak, ahol tojással kapcsolatos ajándékokat lehet nyerni, de hát ugye a legjobb nyeremény az, hogy így fokozzuk a tudásunkat, tehát itt tényleg olyan információkat kapunk, amik biztosak, és akkor ezeket a régi elavult tévhiteket így el tudjuk feledni.
Vannak itt még tévhitek, amikről szeretnék beszélni. Egyrészt a tojás allergia, azt nem szabad szerintem elkerülnünk, vagy elfelejtenünk, és hogy mik a legnagyobb tévhitek a tojás allergiával kapcsolatosan, és mit mond egy dietetikus biztonsággal egy tojás allergiásnak?
Igen, ugye itt ugye nagyon sok allergiáról hallhatunk a mindennapokban, és az egyik leggyakoribb az a tojás fehérje allergia, tehát ugye az allergia az általában valamilyen fehérjére alakul ki, azt jelenti, hogy a szervezetünk azt a fehérjét idegennek tekinti, és ellene támadásba indul, az immunrendszer sokkal nagyobb reakciót ad, ugye ezek az allergiás reakciók, ezek megjelenhetnek akár bőr tünetek formájában, emésztőrendszeri tünetek formájában, de a leggyakoribb ez általában a kisgyermekeknél, és hogyha a gyereknél diagnosztizálják, az nagyon fontos, hogy szakorvos, allergológussal mondhatja ki itt a diagnózist, tehát önmagunktól ne kezdjük el a gyereket diétáztatni, akkor valóban egy pár évig egy szigorúbb diétára szorul akkor a gyermek, ami azt jelenti, hogy semmilyen tojást tartalmazó élelmiszertételt, vagy akár italt, amiben mondjuk valamilyen formában tojás található, nem fogyaszthat, és itt ugye figyelni kell arra, hogy Nagyon sok élelmiszeripari termék, amit a boltban megveszünk, akár egy keks, egy sütemény, vagy valamilyen készétel, az tartalmazhat akár nyomokban is tojás, ugye ilyenkor fontos az összetevők listát és az allergén információkat nyomon követni, akkor azokat sem eheti. És azt mondhatnánk, hogy ez persze nagyon egyszerű, hát akkor nem eszik tojást az érintett gyerek, vagy felnőtt, hogyha ez felnőtt korban alakul ki, de ugye pont ezek miatt a kis mennyiségek miatt, amikor ránézésre nem gondolnánk, hogy akár mondjuk egy száraz tésztában van tojás, de olyankor például mondjuk lehet a durum tésztát választani. Meg hát ugye nagyon sok megszokott ételünk, többnyire mondjuk, hogy a sütemények, desszertek, azok tojással készülnek. Gondoljunk a piskótákra, vagy akár valamilyen linzer, keks, vagy ilyesmi. És ezekből ugye, ha kihagyjuk a tojást, akkor ugye nem lesz már az ugyanolyan, mert a tojásnak ilyenkor van egyrészt ugye növeli a tápértékét, tehát mondjuk fehérjével dúsítja az adott élelmiszert, de ugye összetartja a tésztát, vagy akár ugye tojáshab segít, hogy mondjuk olyan krémesebb legyen az adott desszert. Hát ilyenkor meg kell tanulni különböző más recepteket, vagy akár tojáshelyettesítő port is lehet, tehát már ez is kapható, amiből elkészíthetők hasonlóan ugyanezek ezek a élelmiszerek. És itt van egy olyan könnyedség, hogy ha jól diétázik a gyerek, tehát követik ezeket a szabályokat a családban, akkor később orvosi engedélye meg orvosi felügyelet mellett nagyobb korára már lehet, hogy megszűnhet ez a szigorítás, mert úgymond, hát allergia az ritkán szokott megszűnni, ez a tojásfehérje allergia ilyen kivétel, tehát, hogyha már nem ad ilyen nagy reakciót a szervezet, akkor apránként el lehet kezdeni visszaadni neki a tojást. De ugye itt van még például az a tévhit, hogy hát ugye tyúk tojást teszünk a leggyakrabban, de hogy ez ilyenkor minden más tojásra is alkalmas. Vagy lehet, előfordulhat akár olyan keresztallergia, amikor mondjuk nem csak a tojás maga, hanem mondjuk adnak az állat, tehát mondjuk a baromfi, tyúk, csirke, hús is problémás lehet. Erősebb esetekben akár, bár mondjuk, mert már elég ritka, mondjuk a tollból készült párna is kerülendő.
Ja, igen, tehát akkor ez nem tévhit.
Ez nem tévhit.
De akkor azt nem nevezhető tojásallergiának.
Nem, az már inkább ilyen keresztallergia, az ugye inkább ugye a bőrön keresztül adhat, vagy érintkezhet ugye a szervezettel, csak ugye miután már nem annyira gyakori a tollpárha párna, vagy az ilyen paplan, ezért ez már nem, meg viszonylag az könnyebben elkerülhető. Szóval ilyenkor ez szokott lenni, és ugye hát mondjuk az allergia az azt is jelenti, hogy ott minden mennyiség számít, tehát hogy ugye vannak a különböző táplálék intoleranciák, vagy érzékenységek, ahol lehet, hogy az nem allergia, az nem ott valamennyi, mondjuk a például én tejcukor érzékeny vagyok, akkor lehet, hogy egy nagyon pici tejet meg tudok inni, mert van annyi enzimem, ami lebontja. A tojás fehérje allergiánál ott ugye minden mennyiség számít. Tehát, hogy ilyenkor mondjuk ezt jelezni kell előre, akár mondjuk vendégségben, vagy a közétkeztetésben, vagy étteremben, hogy ne legyen az, hogy na jó, hát ez a kicsi, ez még belefér, vagy ugyan már nem lesz az sok, mert eltérő módon reagálhatnak ilyenkor a gyerekek, és akkor jobb elkerülni. Tehát ilyenkor egyfajta tudatosságot is kialakít a család, hogy valóban akkor előre meg kell kérdezni az étteremben, hogy meg ki is vannak írva, hogy mi az, amiben van tojás, nincs tojás, vagy ha vendégség van, még nagymama ne olyan süteményt készítsen, de ezek megtanulhatók.
Van itt még két dolog. Az egyik az, amit az elején említettem, hogy a tojásban található fehérje az mennyi húsfehérjének felel meg, de előtte érdekel az, hogy szerintem amikor tojást vásárol valaki, akkor ugye nézzük azt, hogy mi almos, nem mi almos, ugye itt azt hiszem van három kategória, és a különbséget azt szerintem érdemes tisztába tenni, mert itt is lehetnek hitek és tévhitek, tehát lehet, hogy valami valós tényeken alapszik. Például az, ami mondjuk nem méhalmos, vagy nem ilyen, vagy hívják a köznyelvek kapirgálós tojás. Ugye, igen, tehát nem a szabadtartású, ugye ott fennáll a veszélye annak, hogy, vagy az esélye annak, hogy nagy mennyiségben tenyésztik a szárnyasokat, és ezért, hogy a fertőzések ne úgy terjedjenek, antibiotikumozzák ezeket az állatokat. Ezt egy picit szerintem tegyük még tisztába, mert ha már tévhitekről, meg tényekről beszélünk, akkor érdemes ezt szerintem tudnunk, amikor elmegyünk vásárolni, és tojást veszünk.
Ha igazán tudatosak vagyunk, akkor ugye a tojásos dobozon, vagy akár a tojás rányomtatott számokat mindig ellenőrizzük, és itt az első szám szokott arra utalni, hogy milyen a tartási rendszer, ez 0, 1, 2 vagy 3 lehet. A 0 az a biotartás, amikor nagyon szabadban, teljesen normál, megszokott körülmények között kapirgálnak ugye a tyúkok és a csirkék, és a szabadtartás az 1-es, alternatív tartás a 2-es, a 2-es a 3-as. Ugye alapvetően azért nagyon fontos, szigorú szabályok vannak az állattartás minden ilyen körülményében is, ugye, ahogy említette is, valóban mindig meg kell akadályozni, hogy ugye egymást fertőzzék az állatok, mindig el kell ott különíteni akkor a beteg állatokat, de azért azt is el kell mondani, hogy azért az európai szabályozások meg itthon is azért nagyon megfelelőek abban, hogyha mondjuk ketreces tartású tyúkot eszünk, vagy tehát annak a tojását veszünk, akkor azok mindig állatorvosi ellenőrzés után kerülnek be a tojások is a boltokba. A magyar emberek, de azért szerintem azért a világon általában az emberek ugye árérzékenyek, ez teljesen normális dolog. Tehát ugye valóban egy bio tojás, vagy egy szabadtartású tojás, ez lehet, hogy egy picit drágább lesz. Ennek például mondjuk az lehet a háttere, nem azért, mert nagyon kapcsiak ott a termelők, hanem egyszerűen ugye nyilván adott területen sokkal kevesebb állat fér el, kisebb a hozam, kisebb a várható bevétel, sokkal több mindenre kell esetleg figyelni, de azt gondolom, hogy jelentősen azért nem annyival drágább az a fajta tojás, tehát hogy ha megtehetjük, akkor próbáljuk akkor ne a ketreceset váltani, tehát azon a nemezen spórolni. Akkor ugye felmerült itt a fehérje kérdés, ami egy nagyon jó kérdés. Hát,
de jó, hogy emlékszik rá, igen, az előbb ezt csak idevezettem, hogy még az utolsó 2 percre igen. Nézzük meg, hogy nagyjából, nem tudom, két igen, tojás igen. Hány halnak felel meg, hát, vagy hány gram vörös húsnak, vagy fehér húsnak, mert ugye azt tudjuk, hogy a fehérjét azt be kell vinnünk, de igen. Ha nem akarunk húst enni, akkor a tojás az például mennyi súllyal bír?
Hát általánosságban véve mondjuk egy szelet hús, vagy egy adag, inkább azt mondanám, hogy egy adag, az mondjuk 100 gram lenne, ez egy kisebb tenyérnyi. Nyilván általában nem ennyit eszünk, vagy az étteremben nem ekkora egy szelet, de ez a hivatalos javaslat. Az körülbelül ugye 20 gram fehérjét tartalmaz. Ha 2 tojást eszünk, mondjuk ezek ilyen közepes, körülbelül 50 grammos tojások, akkor az 12 gram, mert egy tojás, egy ilyen 50 grammos tojásban 6 gram fehérje van, tehát 2 tojás az 12 gram. Hát nyilván ott van egy 8 grammos különbség, persze lehetünk akkor 3 tojást is, de ugye az szokott, meg szokott lenni mondjuk akár közétkeztetésben, vagy étteremben is mondjuk 2 tojás van mondjuk egy főzeléken, vagy ilyesmi. Valamennyivel kevesebb, de azért nem sokkal. A tojás ugyanúgy egy teljes értékű fehérje forrásnak számít, tehát azokon az étkezéseken, vagy azokon a napokon, amikor nem eszünk húst, vagy halat, vagy más állati fehérjét, akkor a tojás az egy jó alternatíva lehet. Nyilván itt mondjuk arra kell akkor figyelni, hogy mondjuk ne topzódjunk, hogy nehogy még egy húsos, sonkás, sajtos, tojásos valamit egyik, mert akkor valószínűleg már picit sok lesz a fehérjéből.
Túltoljuk.
Akkor egy kicsit igen, valóban túltoljuk. De a tojás az egy nagyon jó étel lehet mondjuk egy reggelire, akár egy omletként, vagy rántottaként. Akár egy salátát is főtt tojással kompletté tudunk tenni, tehát nem kell attól félni, hogy fehérje hiányban fogunk abban az étkezésben szenvedni. Valóban az ugye fontos, hogy azért ne magában együk a tojást, hanem például zöldségekkel, teljes kérésű kaponával, akár már egy szendvicset is tudunk készíteni, tojáskrémmel mondjuk, vagy akár csak a főtt tojást rákarikázzuk, és akkor mondjuk kiválthatunk vele egy szalámis vagy csonkás szendvicset. Ilyen értelemben mondjuk így alternatíva lehet, azt viszont mondjuk nem érdemes követni, mint néhány ilyen nagyon helytelen divat diéta szokott, hogy ez a tojás tojással, és akkor tojáskurákat tartjuk, mert azért ez nem túl egészséges, mert nagyon egyoldalú.
Tojásból is megárt a sok.
Igen, igen, abszolút.
Na jó van. A tojásról azért szerintem elég sokat beszéltünk, úgyhogy köszönöm, hogy rendelkezésre állt.
Hát köszönöm, remélem, hogy tudtam sok hasznosat átadni, és jó időn tudunk utána akkor tojást tenni legközelebb.
Ezek után pláne. Schmidt Judit dietetikussal beszélgettünk, és folytatjuk az egészségkódot pár perc múlva.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.